Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 66. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és a 469. énekünket énekeljük. A 469. dicséretünket mind az öt versével. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János apostolnak a mennyei jelenésekről írt könyvéből olvassuk, a harmadik részből az első hat verset. János apostolnak a mennyei jelenésekről írt könyvének harmadik részében az első hat vers így szól hozzánk. A Szárdészbeli gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja az, akinél van az isteni hét lélek és a hét csillag, tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy, vigyázz és erősítsd meg a többieket, kik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De van Szárdészban egy kevés neved, azoké, akik nem fertőztették meg a ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Isten áldja meg az ő igéjét, és adja nékünk, hogy az isteni bölcsességének titkaival való foglalkozásunk valóban előmozdítsák kegyességünket az ő dicsőségére és minnyájunk javára. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, a mi drága szabadítónkat, aki a bűnből, a kárhozatból, a sátán markából egyetlen egy és tökéletes áldozatoddal kiszabadítottad a tiédet. Köszönjük te néked, Urunk, hogyha ezt a szabadítást már elkérhettük, és hittel elfogadhattuk. És köszönjük, ha el tudjuk mondani, hogy általad megszabadított és szabad emberek vagyunk. Dicsőítünk téged ezért a drága hatalomért, amely megnyilvánul ebben a szabadításunkban. Dicsőítünk azért a szeretetért, amelyik ugyancsak megnyilvánul, és köszönjük néked hálásan, hogy a hitet is, amivel téged, mint szabadítónkat magunkhoz ölelhettünk, és rád fölesküdhettünk, köszönjük, hogy ezt a hitet is te adtad mi nekünk irányodban. Kérünk téged, hogy te erősítsd a mi hitünket te benned, és segíts, hogy valóban tudjunk a tőled nyert szabadságunkkal élni, és nem a bűnnek, a sátánnak, a világnak újra a rabszolgájává válni, hanem élni ugyan, ahogy te akarod és te mutatod nekünk, amire föl is szabadítottál. Kérünk téged, hogy mutasd meg nékünk is ma a te akaratodat, és segíts, hogy ezt megérthessük, hittel elfogadhassuk és követni tudjuk. Köszönjük te néked, Urunk, hogy hozzád jöhetünk most, úgy, amint vagyunk. Látod a szívünket, látod az életünket, látod, hogy úgy jövünk hozzád, mint egy sokat szenvedett népnek a tagjai, akik csak ebben az elmúlt időben is visszaemlékezhettünk két kudarcba fulladt szabadságharcunkra, sok-sok áldozatra, amivel ezek jártak, sok-sok szenvedésre, vérre. Úgy jövünk hozzád, Urunk, mint magyar emberek, úgy jövünk hozzád, Urunk, mint reformátusok, akiket ugyancsak sokat szorongattak. Köszönjük te néked, hogy jöhetünk hozzád úgy, mint a halál által szorongatott emberek, akik az elmúlt napokban is találkoztunk ennek hatalmával és erejével. Jövünk hozzád a betegségeinkkel, jövünk hozzád ugyanakkor az örömeinkkel. Kérünk téged, hogy drága szabadítónk, legyél itt közöttünk, és szólítsd meg ma a szívünket. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 215. énekünknek a 4. versét. A 215. énekünk 4. verse így kezdődik. Bár a hit szívemben oly kicsiny, mint mustárma. Tiszteletünk alapigéjét, a felolvasott ige szakaszból hallgassátok meg János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyve 3. részéből a 2. és 3. verset. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, kik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg, és térd meg. Hogyha nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órába megyek hozzád. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Maradjunk még szárdiszi gyülekezethez írt levélnél. Jézus Krisztus ennek az alvó gyülekezetnek ébresztőt fúj. Kegyelem ez, mert nem akarja, hogy elaludjanak a halára. Megszólítja őket, ő, akinek a szava ébresztő erővel bír a lelkek számára, és azt mondja nekik, vigyázz, azaz ébredj fel, nyisd ki a szemed. Ne álom világban élj, hanem élj a valóságban, jöjjél ki ebből a passzív állapotból, és legyél aktív. Említettem, hogy az a város kétszer is megjárta már azért, mert nem voltak ébren. Egyszer Krőzus, aztán meg Antiókusz idejébe, akinek idején egy krétai zsoldos éjjel, mint valami tolvaj bemászott a városba, és beengedte a katonatársakat, amiből elég nagy baj támadt. Nem voltak ébren, és az ellenség kétszer is elfoglalta a városukat. Jézus látja, hogy ebben a városban ez a gyülekezet most alszik, azt akarja, hogy fölébredjen, mielőtt baj lesz vele. Mielőtt megint valami tragédia történik. Már lelki értelemben most. Tehát ébresztőt fúj nekik. És miután ébresztőt fúj nekik, és fölébreszti őket, ezek után ad nekik 4 parancsot. Ezen az istentiszteleten ezt a 4 parancsot szeretnénk röviden áttekinteni, de még mielőtt erre térnénk, állapítsuk meg, hogy egy gyülekezet ma is alhat, és Jézus az ilyen gyülekezetnek is ébresztőt fúj. Mert nem akarja, hogy elszakadva a valóságtól egy ilyen álomvilágba éljünk, aktivitás helyett passzívak legyünk, mert ő tudja, hogy veszélyek leselkednek ránk, akkor ha alszunk, ha elalszunk. És ő nem is alvó gyülekezeteket akar, mint hogy vannak ilyen alvó városrészek például, nem ilyen alvó gyülekezeteket akar a világban, hanem nagyon is ébren lévő gyülekezeteket akar. Aktív gyülekezeteket, gyülekezeti tagokat. És ezért kiált rá ma is egy alvó gyülekezetre, lehet a miénkre is, hogy ébredjünk fel, vigyázzunk, ébresztőt fúj. Persze manapság már ébresztő órát szoktunk használni. Valahol olvastam, hogy egy ember nagyon nem szerette az ébresztő óráját, de hát kénytelen volt használni, de nagyon utálta. És aztán egyszer valami iszonyú rémálom gyötörte. Leizzadt, minden baja volt, és akkor szólalt meg a csörgő óra. És akkor fölébredt csörgő óra csörgésére. Oda vette magához a csörgőt, és megcsókolta. Most életemben először megköszöntem, hogy fölébresztett a csörgőóra. Hát néha így vagyunk mi is, hogy nem nagyon szeretjük, hogyha kivernek minket a szép álmainkból, álmodozásunkból, de aztán az Úr Jézus néha úgy lelki értelemben bekapcsolja a csörgőórát, hogy ébredjünk föl, mert baj lesz. És hát örülünk, hogyha, vagy hát hálásak lehetünk, hogyha már ezt nem tekintjük valami kellemetlenségnek, hanem tényleg hálával fogadjuk, hogy az Úr Jézus fölébresztett bennünket. Ebből az aktív alvásból egy aktív ébrenléti állapotba hozott bennünket. Hát azt akarja Jézus is, hogy mi magunk is, egyénenként is, de gyülekezetként is éber, aktív gyülekezet legyünk, testvérek. És kiadja nekünk is az ébresztő után a 4 parancsot. Az első parancs így hangzik, hogy emlékezzetek. Emlékezzetek. Mire emlékezzen? Arra emlékezzen, hogy hogyan vetted és hallottad. Tudnélik az Úr Jézus evangéliumát. Hogyan vetted és hallottad. Annak idején a gyülekezet tagjai úgy lettek keresztjénné, hogy Jézus Krisztus evangéliumát hallották. Minden ezzel kezdődött. Hallottak erről a csodálatos valakiről, a názáreti Jézusról, aki ezt tanította és ezeket cselekedte. Aki végül meghalt és harmadnapon föltámadt. És ez a valaki a bűnösök egyetlen szabadítója, üdvözítője, aki elvette a bűneinket és azok büntetését, és megszabadított minket ezektől, megszabadított a kárhozattól, sőt, megszerezte nekünk a bűnbocsánatot, az örök életet, az Istennel való életnek a csodálatos lehetőségét megnyitotta előttünk. És ez a Jézus hív bennünket a belévetett hitre és bizalomra és az őneki való engedelmességre. Egy új életre. Ezt hallották a szárdiszi emberek, pogány római emberek. És ezt ők valahogyan vették, mint hogy a rádió is valahogyan veszi az adást. Ők is vették ezt a dolgot. És hogyan vették? Nos, amikor Isten felkínálta nekik az evangéliumot, Jézus Krisztust, akkor azt bizonyára úgy vették, mint azóta bárki más. Először értetlenül, aztán elbámulva, elcsodálkozva Istennek a szeretetén. Aztán valahogy gyermeki hittel elfogadva ezt a Jézust, aki a Krisztus. Segítségül hívták őt, félve a kárhozattól, vágyva valami más életre, valami boldog életre. Valahogyan maguk se tudták hogyan, de valahogy ezt a Jézust ők elfogadták, megragadták, mint az ő saját személyes üdvözítőjüket, megtartójukat. A szívükbe fogadták, hogy kifejezték aztán később. És biztosan emlékezniük kellett arra, hogy ez milyen felszabadulással járt, mert a bűnbocsánatot, amikor elfogadták, a lelkiismeretük feloldódott. Mennyire fölszabadultak a lelkiismeret furdalás alól. Mennyire örvendeztek a kegyelemnek, örvendeztek a Krisztusnak, mert öröm is volt a szívükbe bizonyára. Milyen hálával töltötte el őket a meg nem érdemelt kegyelem, amit Krisztusért Isten nekik adott, és amit ők elfogadtak. Hogyan lángolt a szívük az Úr Jézusért, az ő megváltójukért. Hogyan érezték, hogy engedelmeskednünk kell neki, azért, amit értünk cselekedett. Igen, testvérek, ezek az emberek hogyan hallották? Hát hallották az evangéliumot, és befogadták, ha mindent össze akarok foglalni két kifejezésbe, akkor azt mondom, hogy hittel és engedelmességgel vették az evangéliumot. Hittel és engedelmességgel. A kettő elválaszthatatlanul összetartozik. Ezek az emberek így vették az evangéliumot. És testvérek, az Úr Jézus mostan bennünket is hadd emlékeztessen, hogy mi hogyan vettük és hallottuk az evangéliumot. Amikor életünkbe mondjuk először hallottuk, vagy másodszor, vagy nem tudom hanyatszor, de végül elvettük, hittel megragadtuk a Krisztust. Az milyen volt, testvérek? Vannak dolgok, amikről az életben el lehet feledkezni, de erről nem szabad elfeledkezni. Valamit el kell felejtenünk, valamit nem szabad elfelejtenünk. Hát hogy is volt ez? Hogyan vettük mi az evangéliumot? Hogyan volt az, amikor még nem értettünk semmit az egészből? Hogyan volt az, amikor először megvilágosodtunk? Hogyan volt az, amikor elámultunk az Úr Jézusnak a személyén, a cselekedetein, az áldozatán? Hogyan volt az, amikor összetört a szívünk a saját bűneink láttán? Hogyan örvendeztünk a kegyelem hírének, a bűnbocsánatnak? Hogyan örültünk akkor, amikor ráébredtünk arra, hogy nem kell már a kárhozattól félnünk, hanem várhatjuk az Isten országába való belépést, bekerülést? Hogyan is volt ez, amikor éreztük, hogy a lelkiismeretünk tényleg megnyugszik, és az életünk meg értelmet nyer? Hogyan volt az, amikor fény és ragyogás jött valahogy a szívünkbe, a lelkünkbe a Krisztus által, és elkezdtünk valami gyermeki szívvel rajongani a Krisztusért? Emlékeztek az örömnek, vagy a hálaadásnak a könnyeire, a testvéri biztatásra, akik mellettetek álltak akkor, a közösségnek a melegére, az Úrnak való engedelmességnek a készségére. Mennyire természetesnek láttuk, hogy keressük az Úr akaratát, és igyekszünk követni, és mennyire kétségbe estünk, amikor elbuktunk mindjárt az első kanyarban. Hogy is volt ez az egész, amikor vettük az evangéliumot? Nem így volt, hogy mi is hittel, gyermeki hittel és az engedelmességnek a szándékával, a vágyával, az óhajával vettük a Krisztust, vettük az evangéliumot? Emlékezz vissza erre, ha van mire visszaemlékezned. Ha van mire visszaemlékezned. Erre kellene visszaemlékezni mindenkinek. Ha van ilyen emléke, az a legcsodálatosabb dolog. Ha nem, akkor meg imádkozzon, hogy Úr Jézus ad nekem, hogy lehessen ilyen emlékem minél előbb. Lehessenek ilyen emlékeim. De ha volt ilyen, hogy is volt ez? Ne engedjük, hogy ezekről a régi dolgokról, vagy korábbi dolgokról elfeledkezzen a mi szívünk. Fújjuk le róluk a feledésnek a porát. Fújjuk le róluk a feledés porát. Hagyd ragyogjanak újra föl ezek a régi dolgok. Hogyan is volt ez? Csoda volt ez. Valami csoda volt ez. Csoda volt az is, ami történt 1848-ban. Az is csoda volt. Csoda volt az is, ami 56-ban történt, bizonyos értelemben. Csoda ez is, amiről itt beszélünk. Amikor egy ember megragadja a Krisztust, és megmenekül a kárhozattól, és új élete lesz. Hogyan is volt ez? Ne csak azokra emlékezzünk, erre is emlékezzünk. Erről is fújjuk le a feledés porát, minden alkalommal. Mennyi hittel és belőle fakadó engedelmességgel fogadtuk mi az evangéliumot. És ehhez kapcsolódik, testvérek, itt az Úr Jézusnak már a második figyelmeztetése, a második parancsa, és emlékezz meg, és őrizd meg, tartsd meg, az eredeti szövegben így is lehet fordítani az itt szereplő szót. Úgy értem ezt, testvérek, hogy azért emlékezteti az Úr Jézus őket arra a régi dologra, hogy ők hogyan is vették, hogyan is fogadták az evangéliumot, mert azt akarja, hogy felelevenítve magukban azt a hogyant, most is ugyanazt csinálják. Hogyan? Hittel és engedelmességgel. Akkor most is hittel és engedelmességgel vegyétek az igét. Hittel és engedelmességgel, ugyanazzal a gyermeki bizalommal és engedelmességgel, amivel akkor vettétek, ugyanúgy legyen most is. Ahogy kerestétek az akaratomat, akkor mindjárt, mert kívántátok megismerni és cselekedni ezt a hozzáállást, ezt a viszonyulást, ezt őrizzétek meg, és ezt tartsátok. Hogy is volt az, amikor elkezdtetek egy hazug világban az én igazságom szerint élni? Na ezt tartsátok meg. Hogyan is volt, amikor egy parázna világban elkezdtetek tisztán élni a házasságotokban? Ezt tartsátok meg. Hogyan is volt, amikor egy materialista világban ti az Úr Jézust istenítettétek, és nem a pénzt és az anyagiakat? Ezt tartsátok meg. Amikor egy széteső világban ti szeretett közösségbe fortatok össze. Nekem engedelmeskedve, ezt tartsátok meg, ezt őrizzétek meg, a hitet és az engedelmességet. Testvérek, nekünk is pontosan ugyanerre szól a parancs, hogy ezt őrizzük és ezt tartsuk. Őrizzük a hitet és a belőle fakadó, a vele elválaszthatatlanul egy engedelmességet. Abban a gyülekezetben, ott Szárdiszban a probléma nem a tanítással volt, mert a tanítás nem kifogásolja náluk Jézus. Nem mondja, mennyi tévtanító van közöttetek, a többi gyülekezetben voltak ilyen problémák. Itt nem. Itt a probléma az engedelmességgel volt. Hogy bár tudták, hogy mit akar az Úr, de nem csinálták. Gyakorlatilag nem élték meg az életet. Olyanok voltak, mint az alvók, ugye, ami ott alszik. Hát nagyon takaréklángon él egy alvó. Él, természetesen él, de nem csinál semmit tulajdonképpen, alszik. Nagyon passzív állapotban van. Hittel az aktivitás jár, a hittel az élet jár, az engedelmesség jár. Jézus ma is, testvérek, ezt kívánja tőlünk, hogy ne szavakba álljon nálunk az Isten országa, meg az evangélium, meg a Jézus követés, meg a kereszténység, szép szavakba, szép mondatokba, hanem engedelmes, hétköznapi tettekben. Engedelmes, hétköznapi cselekedetekbe. Nekünk is pontosan ugyanarról van szó, mint nekik volt. A világ ma se különb. A hazugság a görögök között is nagy tisztességnek örvendett. Az volt a nagy sztár a görögöknél, aki jól tudott hazudni. Minél ügyesebb volt valaki, annál nagyobb sztár lett. Nem változott sokat a világ, nem kell... Még a görögökhöz se kell visszamenni, elég, ha itt kimegyünk az utcára, vagy bekapcsoljuk a tévét, vagy valami, nem? A tolvajok? Hát volt tolvajság abban az időben is. Egy tolvaj világba becsületesen élni? Csalók világába tisztán élni? Házasságtörők, paráznák világába, amiben élünk, tiszta házasságot élni? szentül élni a társunkkal, akit Isten rendelt oda mellénk? Hogy van ez? Egy széteső világba szeretett közösséget alkotni? Testvérek, gyakorlati dolgokat vár tőlünk az Úr. Lehet nekünk igaz hitünk, semmire nem megyünk vele az Úrnál, hogyha az engedelmesség cselekedetei nem következnek a mi tiszta hitünkből. Semmire nem megyünk. Jézus azt mondja, ha nem fogsz ezen, változtatni ezen, hogy te tiszta hitű vagy és igaz a hited, de nem engedelmeskedsz a dolgoknak, amiket mondok, akkor elmegyek hozzád, mint a tolvaj. És kárt okozok neked, nagyon nagy kárt fogok neked okozni. Emlékszel, mint nektek annak idején a tolvajok, amikor betörtek a Krőzus idejében, meg az Antiókusz idejében, mekkora kárt okoztak? Én is tudok kárt okozni egy gyülekezetnek, hogyha ebből az állapotból ki nem jön. Testvérek, nagyon-nagyon kemény szavak ezek, amiket itt Jézus ennek a gyülekezetnek mond. Őrizd meg a hitet és az engedelmességet. Kell magamra vegyem, és kell magatokra vegyétek ezt a dolgot, hogy nem szabad a hitet és az engedelmességet egymástól elválasztani. Össze kell kötnünk. Sokszor szokták ebben a kapcsolatban, ezzel kapcsolatban emlegetni, hogy Pál apostol azt mondja, hogy hit által igazulunk meg, és Jakab apostol meg mit mond, hogy cselekedetekből igazulunk meg, és lássátok, hogy ellentmondanak egymásnak. Mert most hitből vagy cselekedetek. Ez egy mondva csinált probléma. Mert Pál apostol és Jakab is ugyanazt mondta, hogy az ember az Úr Jézusba vetett hit által igazul meg, de mindjárt mondták tovább, hogy ebből a hitből jó cselekedetek következnek, az Úr Jézusnak való engedelmesség cselekedetei. És ha nincs, akkor Jakab jó cselekedet, akkor azt mondja Jakab, hogy akkor az a hit az halott hit. Ez a gyülekezet is ezért neveztetik halottnak. Mert nem követték az Úrnak az akaratát. Világosan egyértelműen, a hétköznapi élet kérdéseikben. Nem találtam a te cselekedeteidet teljeseknek az Isten előtt, mondja nekik az Úr. A te cselekedeteidet. Hogyan vettük és hallottuk? Hát nem úgy, hogy hittünk a Krisztusba, és mindjárt igyekeztünk neki engedelmeskedni, és örültünk, ha valamiben sikerült. Én így voltam. És mindjárt elkeseredtem, ha valamiben nem sikerült. Hát ugyanehhez kéne visszatérni, ezt őrizd meg, hogy fájjon, amikor elesel, és örvendjél, amikor valamiben sikerül az Úrnak engedelmeskedni. Ezt a mentalitást, ezt a hozzáállást, ezt a viszonyulást a Krisztushoz, ezt őrizd meg, mint egy kincset kuporgassad, őrizgessed, hogy ez legyen valóság az életedben, ne csak régen, ma is. Őrizd meg. És itt jön a harmadik parancs, amit ad a Krisztus, azt mondja nekik, és térj meg. Térj meg. Térj meg. Térj vissza, azt jelenti ez más fordítás szerint. Térj vissza, tudnék hozzám. Térj vissza oda, hogy engedelmeskedsz nekem. A megtérés az jelent először is egy bűnbánatot, amiatt, hogy most én az eddigi életutamon valamit nagyon rosszul csináltam. És jelent más oldalról pedig egy odaszánást, hogy mostantól pedig, Uram, úgy legyen, ahogy te akarod. Uram, látod, visszanézek, mit látok? Hát lehet, hogy a hitem iskolázott, már minden tudok a református hittamból, minden, de az engedelmesség cselekedeteit nem látom sehol. Hol vannak? Hol? A szeretet cselekedetei, a tisztaság cselekedetei, a szentség, az irgalmasság, a türelem, a jóság, a hűség és a többi, és a hol vannak. Könyörülj meg rajtam. Bocsáss meg nekem ezért. Könyörülj rajtam. Bocsáss meg. Nagyot mulasztottam. Méltó vagyok a te ítéletedre, és nincs más megoldás. Aztán nem akarok magyarázkodni, de tudod, Uram, így, meg úgy, meg a többiek, meg a világ, meg a nem tudom én kicsoda. Nem magyarázom meg a bizonyítványomat. Bocsánatot kérek tőled ezért. És most úgy, mint ahogy régen, kérlek, hogy segíts nekem, hogy úgy élhessek, hogy te mutatod nekem. Tisztán élhessek, szentül élhessek. Követhessem, amit mondasz. A hétköznapi életemben, a konyhába, a műhelybe, az orvosi rendelőbe, az irodámba, ahova küldesz, ahol állnom kell, ott segíts apró pénzre váltani a hitemet. Segíts, Uram! Ez a megtérés, testvérek. Ezt kívánta az Úr ettől a régi gyülekezettől is, és ezt kívánja tulajdonképpen a mi gyülekezetünktől is, és ennek a gyülekezetnek minden egyes tagjától, engemet is beleértve. Tartsunk tehát, testvérek, visszanézve bűnbánatot azokért, amiket mi lehet, hogy tudtuk volna, hogy mit kell csinálni, csak éppen nem csináltuk. Nem mondtuk el, nem tettük meg, elmulasztottuk, vagy éppen egészen rosszul csináltuk. És jöjjünk oda Krisztushoz, hogy magyarázkodás nélkül, Uram, könyörülj rajta. Nagyon-nagyon összetörik a szívem emiatt, és elismerem, hogy méltó vagyok a te ítéletedre, mint a te gyermeked is. De könyörülj rajtam, és segíts, hogy lássalak téged újra, hogy értsem a te gondolataidat, értsem a te akaratodat, és tudjam azt cselekedet, erősíts meg erre engemet. Én nem akarom azt tovább vinni azt, ami volt eddig, hanem most újat akarok veled kezdeni, egy új építkezésbe akarok veled fogni. Testvérek, térjetek így vissza az Úrhoz, akkor is, ha már egyszer megtértetek. Erről beszélt Luther mindig, hogy a hívő embernek is szüksége van a naponkénti megtérésre. Erre a megtérésre, igen. Gyakoroljuk ezt, testvérek, együtt, mert az Úr azt akarja, hogy ezt így gyakoroljuk. Járjunk valóban az ő iránta való hitben, bizalomban és engedelmességben, és így érünk a negyedik tennivalóhoz. Azt mondja az Úr nekik, hogy és erősítsd meg a többieket, akik hallófélben vannak. Ez nagyon világos parancs, testvérek, ugyanúgy, mint ahogy az előzők is. Emlékezzetek a hitre és az engedelmességre, és ezt a kettőt újra kapcsoljátok össze. Ezt őrizzétek, ezt a hozzáállást, ezt a mentalitást, ezt a gondolkodásmódot. És térjetek vissza hozzám, elkezdve egy új életet, és a többi, a haldokló kis-ázsiai gyülekezeteket, akik még ott voltak, őket erősítsétek meg. Hogy ők is ezen az úton tudjanak járni, tudnélik. Ilyen alvó állapotában ez a gyülekezet nem tudott másokon segíteni. Mert egy alvón lehet segíteni, de egy alvó kin segíthet. Ti fölébredvén és elkezdvén újra azt az aktív keresztjén, engedelmes keresztjén életet, segítsetek a többi gyülekezeteknek, hogy ők is higgyenek és engedelmeskedjenek. Mert nektek szolgálatotok van ő feléjük. Megelősítő szolgálatotok van ő feléjük. A többieket kell nektek a hitben és az engedelmességben erősítgetni. Testvérek, igen csodálatos dolog, amikor ilyen gyülekezeteket lát az ember a világban, mondjuk a Bibliában is találkozunk ilyen más gyülekezeteket erősítő, hitben erősítő, engedelmességben bátorító gyülekezetekkel. Még ma is jó a Tesszalonika levél sorait olvasgatnunk, testvérek, mert egy olyan gyülekezet képet tárulott elénk, már beszéltünk is róla egyébként, akik más gyülekezeteket, más keresztény csoportokat erősítgettek a hitben és az engedelmességbe. És olyan jó, amikor ma is találkozunk ilyen gyülekezetekkel. És nekünk is ilyen gyülekezetté kell válni. Nem csak arra van szükség, persze, erre is szükség van, hogy minket erősítgessen más gyülekezet, de olykor nekünk kell más gyülekezeteket a hitben és az engedelmességben erősítgetni. Hogy ez most hogy történik? Hát leginkább tudjuk, hogy történik, leginkább úgy történik, hogy az igét mondjuk nekik, a saját példánkkal alátámasztva. Igét mondunk nekik, a saját életpéldánkkal alátámasztva. Az ige az a steroid, egyébként az eredeti szó, amit itt használ a Szentlélek, az a sterizó. Ez a steroid, ebből a sterizóból jön a steroid, mint egy megerősítő gyógyszer család, azt hiszem, ha jól tudom. Az íge az a szteroid, amit be kell adni egy másik gyülekezetnek, az engedelmességünkkel alátámasztva. Hát olykor aztán tényleg így adódik ez, hogy elmehetünk, mit tudom én, az erdélyi testvérgyülekezetünkhöz, és ott hirdetjük az ígét. És próbálunk nekik beszélni a mi életünkről, hogy itt mi van, mi nincs. A tapasztalatainkkal őket úgy erősíteni, bátorítani, hogy higgyenek ők is, és engedelmeskedjenek már a Krisztusnak. Aztán máskor máshogyan kell. Hát most nem tudom, hogy titeket erősít-e az, hogy elmegyek prédikálni a újpesti gyülekezetbe, már múlt vasárnap ott voltam, ugye, és akkor elmondom az ige hirdetést, és azzal, hogy így mondjam, az Úr erősíti őket is, utána meg ők adakoznak a mi gyülekezetünknek. És adakoznak 1,3 millió forintot nekünk a templom építése. Most ez bennünket erősít? És azt mondják, imádkozunk értetek. Erősítés ez nekünk? Ugyanazt csinálták a pasarétiek, ugyanazt csinálták a csapókertiek. És csinálják is a tovább. Erősítés ez? Azt se tudjátok, hogy kik ezek az emberek. Én se tudom. Egyiket, másikat ismerem, de hát az egész gyülekezetet nem. Nem is jártunk még arra talán, akik itt vannak a gyülekezet. Nem is tudják, hol van a pasaréti vagy a csapókerti gyülekezet. Hát hol? Valahol Debrecenben. Ismeretlen testvéreink vannak ott. És mégis úgy gondolják, hogy a mi gyülekezetünkért ők imádkoznak, hogy tartsunk ki, hogy legyünk erősek, hogy vigyük véghez ezt a dolgot, amire vállalkoztunk, és segítenek is még anyagiakkal is. És többet adnak, mint bárki. Erősít ez bennünket. Erősít bennünket, testvérek, hogy... Na, nem sorolom tovább. Erősítsen bennünket. Erősítsen bennünket, és lelkesítsen, hogy nekünk is kell másokat erősítgetnünk. Azzal, hogy imádkozzunk értük, azzal, hogy adjuk nekik az ígét, az élet példánkkal alátámasztva. Azért még egyet elmondom. Erdélyből jön egy telefon nekem. Telefonál egy mesterember. Erdélynek nem tudom, melyik szögletibe van. Nem itt a közelben, nagyon messze. És telefonál nekem, hogy velem akarna beszélni, mert ő szeretne a templomépítésre adakozni. Hát mondom, Erdélyből hát egy mester ember, aki nem akarom mondani, hogy milyen szakmát űz, mert aztán nem akarom őt bajba sodorni. De egy egyszerű hétköznapi szakmára gondoljanak. És azt mondta, hogy ő mindig hallgatja a mi igehirdetéseinket, ami itt van a gyülekezetben. És az őnek így olyan üdítő, olyan bátorító neki az ő életébe. És amikor hallotta egyszer valami igehirdetésből, hogy itt mi templom építéssel fáradozunk és ezt tervezünk, akkor ő már rögtön úgy érezte, hogy ő neki abból a kevésből is, amilyen van, kell adnia. És tényleg kevés van neki, de több 10 000 forintot küldött. Ez most, és azt mondta, hogy ő is azt mondta, imádkozik értünk. Most ez minket erősít? Lehet egy nagy gyülekezet, jön és ad nem tudom mennyi millió forintot, és jön egy ember, aki csak keveset ad, de teljes szívéből adja, a kevésből. Mondhatok egy Békés megyei családot, egy házaspárt, akik egyszer megjelennek itt a templom ajtó, csöngetnek, hogy szeretnének jönni. Hát egy nagy, olyan, tényleg olyan egyszerű külsejű emberek voltak. És mondták, ők Békés megyében egy kis eldugott faluba élnek. És ugyanúgy az internetről hallgatják, az ottani faluban nincs istentisztelet, és hallgatják a közösségbe, köszönjen egy pár ember, és meghallgatják az internetről az itteni igehirdetéseket és istentiszteleteket. És az egész valahogy ő nekik annyira fontos, hogy ők is ott hallották, és hoztak egy pár ezer forintot. Nem tudnak többet adni, mert ők is alig tudnak megélni, de egy pár ezer forintot hoznak, és odaadják. Nem mondják, hogy még kuporgatjuk egy darabig, míg nekünk kamatozik, aztán majd a végén odaadjuk. Nem. Elhozták, letették. Értitek ezt a hozzáállást? Ez erősít engem, bennünket? Ebben az egész dologban, amiben vagyunk? Számunkra abszolút ismeretlen. Még a falut se hallottam, testvérek, ő pedig sok helyen jártam már, de még a falujuk nevét se hallottam. Ezt, testvérek, olyan, nem is tudja az ember, hogy mi, erősítsd meg a többieket, akik halófélben van. Lehet, hogy mi vagyunk halófélben, hogy minket kell így erősíteni. De nekünk kell most majd másokat erősíteni a hitben, mert ezt a parancsot kapjuk az Úr Jézustól, testvérek. Hát tudjuk mi nagyon jól, hogy igazán nem a mi szolgálatunk az erősítés. Azért nehogy elgaloppírozzuk magunkat, mert azért mindig az Úr az, aki igazán erősít. Ha rajtunk keresztül, ám rajtunk keresztül. De mi ebben nem lehetünk soha nagyjá, hogy na mi aztán, olyan erősek vagyunk, hogy megerősítettünk itt másokat. Hát ez csak a mi gyengeségünket valhatjuk be. És azt kell mondjuk, az Úr volt, aki rajtunk keresztül esetleg másokat megerősített, mert biztató volt számukra, nem csak az igeidet és az éneklés, vagy az az egész légkör, ami kijön még az interneten keresztül is. Hát legyen az Úrnak ezért hála és dicsőség. Ő erősítse őket rajtunk keresztül is, és mi odaadjuk magunkat erre a szolgálatra. Na még azért csak mondok valamit. Nekünk testvérek, hogy így mondjam, van itt a közvetlen közelünkben is néhány gyülekezet, amit igazán kell erősítenünk és segítenünk. És kell értük továbbiakban is imádkoznunk, és anyagilag is egy kicsit hordoznunk őket. Ezek pedig ezek a kis közösségek, mint Szatymaz. Kis házi bibliaóránk van. Kis telek. Nem kell nagyon messzire menni. Itt van Sándor falva. Eddig is, hála Istennek, nem is tudjátok sokan, hogy ott milyen emberek jönnek elő. Sándor falván is. Olyan csodálatos, hogy látta valami katolikus ember, hogy ott valami probléma van a templommal, mert ott valami vizesedés, meg repedezés van, és jön hozzám, hogy ő megcsinálja azt. Egy katolikus ember. Hát azt mondja, nem, neki ez a katolikus nem is annyira fontos, ő inkább csak az urat szeretné, és szolgálni, és valahogy ő hát úgy érzi, hogy ezt itt ő neki meg kell csinálnia. Nem mondom, akkor csinálja. Ő csak egy dolgot kér, hogy munkadíjat abszolút nem is kér, ő csak szeretné, hogy az anyagot kifizetnénk neki. És akkor ki kellett fizetnünk, mit tudom én, pár ezer forintot az anyagköltségre, és megcsinált egy nagy munkát a templomba, egész körbe kellett egy kicsit vakolni a bizonyos magasságig a templomot. Le kellett ütni, és kellett újra vakolni. Ez egy ottani ember. De abban a templomban úgy tudtuk megcsinálni a fűtést, hogy egy itteni testvérünk adott arra pénzt, hogy ott meg legyen csinálva egy gázfűtés abban a templomban. Tehát hála Istennek, az ima közösségünkben mindig imádkozunk a szórványainkért. Tehát van egy ilyen, csak hogy tudják a testvérek, hogy nekünk ezek a közvetlen közelünkben lévő kis közösségek. Ezek is a mi terhünk. Sándor, Kisteleken ott templomépítés kellene végrehajtanunk, mert a templom annyira ott is tönkre ment, hogy egyszerűen már szégyen szinte azt mondom oda bemenni, de még életveszélyessé is válik lassan, mert azt az épületet le kell bontani, amiben az Isten tiszteletet tartjuk. Nem, egy régi, nagyon régi, az egyik legrégebbi épület ott Kisteleken, vízes lett az egész, és nem lehet megmenteni. Repedezik, néha testvérek Isten tisztelet alatt a békák brekegnek a padló alól. Milyen múltkor hallgatom, hogy mi valami brekeg itt. Mondja Jolika, hogy hát igen, az ottani kis gondnokunk, hogy igen, hát itten beköltöznek a brekuszok az enyhébb időszakban. Ott is itt vagyunk, tárgyalunk az önkormányzat. Hordoznunk kell ezeket, testvérek. És hála Istennek, hogy hordozzuk is. De hordozzuk tovább imádságba, és meg sokszor anyagilag is kell. Erősítsd meg azokat, akik hallófélbe vannak. Négy felszólítás, négy parancs. Véssük a szívünkbe ezeket a parancsokat. Az Úr azért ébreszt föl bennünket ma is, hogy ébredjünk fel, és legyünk aktív hívő emberek. Aktív hívő emberek, akik tesszük, amit tennünk kell. Akik megemlékezünk, akik visszatérünk az Úrhoz. Akik őrizzük azt, amit őrizni kell, és akik bátorítjuk azokat, akik nálunknál gyengébb helyzetben vannak. Segítsen az Úr minket, hogy ezt a négy feladatunkat, mint felébresztett gyülekezeti tagok, mint felébresztett gyülekezet, be tudjuk tölteni. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy Te azzal a feltétellel fogadtál gyermekeidé, hogy neked engedelmeskedjünk. És köszönjük, hogy mi ezt annak idején olyan világosan láttuk és értettük. Látod, hogy azóta úgy elhomályosult bennünk. Valahogy úgy érezzük, hogy mi már jól hiszünk és jó dolgokat hiszünk, és aztán valahogy az engedelmes élet az elkallódott. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy ebben a dologban tudjunk bűnbánatra jutni és visszatérni hozzád. Nem csak most, hanem napról napra. Mert tudjuk, hogy te azt szeretnéd, hogy aki téged szeret, az engedelmeskedjen neked. Ezt is mondtad, hogy ha téged szeretünk, a te parancsolataidat tartsuk meg. Segíts, Urunk, bennünket, hogy keressük és fölismerve cselekedjük mindig, amit te mondasz nekünk. Segíts, hogy nem más csináljunk, ahelyett, amit mondasz. És segíts, hogy nem ulasszuk el beteljesíteni, amit te kérsz tőlünk, hanem a maga idején tudjuk végrehajtani, amit kívánsz. Segíts, Urunk, bennünket, hogy így legyünk élő emberek, élő keresztjén emberek, aktív keresztjén emberek. Őrizd meg minket attól, hogy aztán el ne aludjunk a halálra. És kérünk, hogy mint gyülekezetet is te rázz föl bennünket, hogy ne csak tudjuk a jó dolgokat, hanem kövessük a te akaratodat, egyénenként, személyesen is. Könyörülj meg rajtunk, hogy hadd tudjunk így megújulni az alapvető dolgokba, amiket a kegyeseknek mondtál, a bibliaolvasásban, az imádságban, a közösség gyakorlásban, a szolgálatok végzésébe, és a többi-többi dologban is, Urunk. Segíts, hogy aktív keresztjén élettel dicsőíthessünk téged, és így tudjunk erősíteni másokat is, akiket ránk bíztál, akiknek a közelébe juttattál és juttatsz bennünket. Kérünk most téged, Urunk, hogy tekints a mi gyülekezetünkre a továbbiakban is kegyelmesen. Kérünk, hogy ne adj, hogy elaludjunk, hanem ébrek tudjunk lenni minden időben. Imádkozunk hozzád, hogy segíts és vidd véghez a mi templom építési terveinket is. Beléd kapaszkodunk, és továbbra is a te segítségedet kérjük. És köszönjük mindazt, amivel eddig is erősítettél, bátorítottál minket. Hadd imádkozzunk hozzád, Urunk, a gyülekezeti programjainkért, hogy áld meg az egyes heti alkalmakat, és legyél közöttünk, és áld meg minket ott. Építs, hogy erősebb, élőbb, hívő emberek lehessünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászoló testvéreinkért, különösképpen is azért a családért, akiknek a jövő héten kell majd megállni, szerettük koporsója mellett. Kérünk, hogy a te vigasztalásoddal vedd körül ezt a kedves családot is. Imádkozunk hozzád a beteg testvérekért. Könyörülj meg a kórházakban lévőkön, és gyógyító szereteteddel, ha lehet, állj melléjük. Kérünk a családtagjaikért is, hogy őket is te erősíts, te bátorítsd. Imádkozunk hozzád azokért, akik örömteli dolgokat kaptak tőled az elmúlt napokban, vagy hetekben. Kérünk, hogy tartsd meg a szívükbe az örömöt, és add, hogy örömmel tudjanak neked szolgálni, hálásan tudjanak téged követni. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk magunkat. Egész népünkért könyörgünk, Urunk, hogy ragad ki a hitetlenségből, az istentelenségből, és csinálj egy ilyen forradalmat ebben a népben, hogy megtérjen és hozzád fordulva benned találjon igazi boldogulást, szabadságot, örömöt, tisztaságot. Kérünk, hogy te munkálkodj ezen a te nagy nevedért. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, Urunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy szomorú szívvel és együttérző szívvel, hogy halottunk van, Varga János Józsefné született Sonkoly Márta. 53 éves korában távozott földi életből. Isten vigasztalását kérjük itt maradott szeretteinek. A temetése október 30-án 13 órakor lesz a Bajai úti református temetőben. Isten legyen vigasztalója és megerősítője az itt maradottaknak. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti programot. Láthatják a kis kiosztott papíron, hogy nem lesznek gyülekezeti alkalmaink, kivéve az ifjúsági óra, ugyanis jövő héten reformáció hete van, és a kedd estétől kezdve egészen szombat estéig a különböző protestáns gyülekezetekben lesznek az Isten tiszteletek. Ki van írva ott, és itt a folyosón is ki van írva egy plakátra, hogy hol, mikor, ki szolgál, aki tud és úgy érzi, hogy ez fontos, menjen el ezekre az esti alkalmakra a jövő héten. Tehát bibliaóránk és imaóránk is itt a gyülekezetben elmarad. A hétnek egyébként a záró alkalma szombaton lesz a honvédtéri templomban, közös úrvacsoraosztással. Hirdetem a testvéreknek, hogy az újpesti gyülekezetet említettem, mennyi pénzt adtak az elmúlt vasárnap a persejpénzbe. Hát ez igen megdöbbentő volt az ottani presbiterek számára is, el kell mondjam, mert azok közül ismerek egy párat, tekintve, hogy apósom ott gondnok volt hosszabb ideig, és pár presbiter testvéremet ismerem ott. Hát ők is azt mondták, hát még körülbelül a harmadát satszolták, hogy annyi fog összejönni. Mert egy nem nagy gyülekezet, nem a pasarétről jönnek az emberek oda, hanem egy sokkal egyszerűbb negyed, az az Újpest, ott sok munkás ember van, egyszerű idős emberek, nyugdíjasok. Úgyhogy testvérek, tényleg, hogy ott álltam a templomajtóba, és jöttek ki az emberek, akkor adták oda, az egyik presbitert adott egy kosarat, és abba dobták bele a pénzt, és volt több mint 50 darab 20 000 forintos. És az, hát úgy megdöbbentett, akkor nem láttam, mert akkor én csak azt láttam, hogy jönnek az idős emberek, és ezek az egyszerűbb emberek, és mindenki Isten áldását kívánja a vállalkozásunkra, és hát utána mindenki teljesen meg volt döbbenve. Úgyhogy ez valami nagy csoda, azt gondolom, de tényleg erősít bennünket, és hát a gyülekezetnek a presbitériuma az a köszöntését is küldi, úgyhogy ezt szeretném így a pénzadományon túl átadni a testvéreknek, és imádkoznak értünk, és szeretettel gondolnak rájánk. Mi is gondoljuk rájuk ilyen szeretettel. Azt gondoltam majd, hogy ha megépül a templomunk, akkor csinálunk egy ilyen szép tablót, és oda föl fogjuk tenni azokat a gyülekezeteket, akik így segítettek, akár mennyi pénzzel is, mert mondjuk a Debrecen csapókertiek sokkal kevesebb pénzt adtak, de ugyanolyan szeretettel adták. Ők 200 000 forintot adtak. De nem a pénz összeg nagysága számított ott sem, hanem a szeretet számít, amivel azt nekünk adják. És gondoltam, ezeket az embereket majd kitesszük egy tablóra, vagy nem az embereket, hanem a gyülekezeteket valahogy jelöljük, és majd meghívjuk őket, ha lesz a templom avatásunk, akkor arra az ünnepségünkre is, hogy lássuk őket legalább egy kicsit. Tehát az üdvözletüket és köszöntésüket szeretném átadni a testvéreknek. Végül azt hirdetem még, hogy itt a mi gyülekezetünk is szépen adakozik a templom építése, viszont a pénztárosunk azt mondja nekem, hogy a gyülekezeti pénztárunk az nagyon leapadt. Több 100 000 forintos hiányú mutatkozik így a tél előtt. Úgyhogy ezt kérem a testvérektől, hogy egy kicsit gondolkozzanak ezen, hogy nem kellene egy kicsit itt a pénztárunkat, már a gyülekezeti pénztárunkat egy kicsit föleleveníteni, föltölteni, mert a másik számlánkon szépen gyarapszik a pénz, de ezen meg úgy igencsak mínuszba vagyunk. És hát itt számlák vannak és egyebek, amiket ki kell fizetnünk. Ha valaki tényleg úgy gondolja, akkor erre a célra is kérem, hogy adakozzon. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a 462. énekünket. 462. énekünket. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem. Énekeljük el mind a három versét, utána pedig emlékezve itt az elmúlt időszaknak, a különösképpen október 23-ának az eseményeire is, a magyar himnuszt énekeljük majd.
Thank you.
békesség.